Ez az M2 híradója, jó estét kívánok! Benne Külés, belföldi hírek, gazdaság és sport.
A legfrissebbekkel várjuk Önöket, jó estét kívánok!
Most viszont nézzük a legfontosabbakat röviden. Három darabra tört egy török utasszállító az amszterdami Schiphol reptéren, 9 utas meghalt, 180-an megsérültek. Bokros Lajost, a Horn kormány volt pénzügyminiszterét javasolta európai parlamenti lista vezetőjének az MDF. Egy nap alatt háromszor is kitört a chilei Chaitén vulkán, eddig 150 ember telepítettek ki a környékről.
És a Győr nyerte a zöld-fehér párharcot, a Fradi kiesett a Magyar Kupából.
9 halottja van a hollandiai repülőgép szerencsétlenségnek. A török légitársaság utasszállító gépe a Schiphol reptéren leszállás közben zuhant le, és 3 részre tört. A fedélzeten 135-en voltak, több mint 80-an megsérültek. A többi utas viszont sértetlenül saját lábán jött ki az összetört gépből. A halottak között van a gép 3 pilótája. A repülőn többségében törökök utaztak, magyar utas nem volt a gépen.
A közeli autópálya széléről jól látni a roncsot. A repülő körül hordágyak, kitört futóművek hevernek. A zuhanáskor az egyik hajtómű is teljesen leszakadt. A Turkish Airlines Isztambulból érkező Boeing 737-ese már a landoláshoz készülődött, amikor egy mezőre zuhant, mindössze 500 méterre a leszállópályától, és alig 100 méterre az autópályától. 3 darabba tört, de nem gyulladt ki. Valószínűleg azért, mert tankjában kevés lehetett a kerozin. Ha csak egy kicsivel odébb a házakra, vagy magára a strádára csapódik, sokkal nagyobb lehetett volna a baj. Hogy pontosan mi történt, még mindig csak találgatják. Az egyik túlélő szerint a gép leszállás után hirtelen ismét a levegőbe emelkedett, a pilóta korrigálni próbált, ezután ütközött a földnek. Egy másik szemtanú, aki a földről nézte végig a zuhanást, pedig azt mondta, a repülő feltűnően lassan haladt. A területet nemrég felszántották, a mentőcsapatok csak nehezen tudták megközelíteni a roncsot. A reptér termináljában várakozó hozzátartozók először még úgy tudták, mindenki életben van. Egyikük azt mondta, telefonon sikerült beszélnie a családtagjaival, akik jól vannak, de mint mesélték, hatalmas volt a pánik a fedélzeten. Törökországban is a jó híreknek örültek a hozzátartozók. A fiam a gépen volt, isteni csoda, hogy senkinek nem lett komoly baja, mondta ez az apa. Néhány órával később azonban kiderült, korai volt a megkönnyebbülés, mégis vannak áldozatok. A reptérnek helyet adó település polgármestere ekkor már több halottról és több tucat sérültről beszélt, akik közül soknak súlyos az állapota. Legelőször az áldozatok családjaival és a sérültekkel kell törődnünk, most ez a legfontosabb. A miértek és a felelősök keresése csak ezután jöhet, mondta. Végső választ a gép fekete doboza adhat. Annyi biztos, a látási viszonyok jók voltak a baleset idején. A szakértők elsősorban motorhibára gyanakodnak, vagy arra, hogy egyszerűen kifogyott az üzemanyag.
A sérülteket 11 amszterdami kórházba vitték, azokat pedig, akik nem sérültek, meg egy közeli hotelban szállásolták el, de rájuk is orvosok vigyáznak. Amszterdamból Nika György tudósít.
A mögöttem lévő szállodában több utas és a hozzátartozók is el vannak szállásolva. A szálloda zárt parkolójában elég sok mentőautó áll, ami azért érdekes, mert itt nem sérülteket szállásoltak el, tehát nyilván pszichológusok és különféle szakértők segítenek, vagy várják azt, hogy segíthessenek a hozzátartozóknak és az utasoknak, akiket még nem engedtek haza, hiszen a vizsgálat folyik, továbbra sem tudni, hogy mi okozta a repülőgép balesetét. Innen egyébként néhány száz méterre van a roncs, ezt a repülőteret nem zárták le, ugyanakkor az a kifutópálya nem működik, hermetikusan le van zárva, nem lehet megközelíteni.
Az amszterdami Schiphol repülőtéren utoljára 1994-ben történt baleset egy KLM géppel, akkor 3-an haltak meg. A török légitársaság utasszállítóját pedig utoljára 2003-ban érte szerencsétlenség Törökországban. Abban a balesetben 65-en vesztették életüket. Egy hónapja New Yorkban a Hudson folyóra zuhant egy utasszállító, miután madárrajjal ütközött. A pilóta bravúrjának köszönhető, hogy mindenki túlélte a balesetet. 2 héttel ezelőtt szintén az Egyesült Államokban, Buffalo-ban zuhant egy lakóházra egy utasszállító. Ott 49-en haltak meg. visszaköltözik Moszkvába, a Seremetyevói repülőtérre a Malév. A nyári szezon kezdetétől újra a régi repülőtérről indulnak és érkeznek a légitársaság gépei. Nyártól a Malév az Aeroflottal közösen üzemelteti a Moszkva-Budapest járatot. A Malév járatai eddig a legkorszerűbb Domegyedevo repülőteret használták, amíg Boris Abramovics időközben tönkrement Erunion légiszövetsége volt a partnere. Január végén azonban tulajdonost váltott a Malév. Bokros Lajos a honkormány volt pénzügyminiszterét szeretné az MDF európai parlamenti lista vezetőjének. Egyelőre nem tudni, hogy Bokros Lajos elvállalja-e a felkérést, mert hétvégéig külföldön van, elérni nem lehet. Dávid Ibolya azt mondta, azért választották Bokrost, mert nála senki sem ért jobban a gazdasági válság kezeléséhez. Katona Kálmán a választmány volt elnöke szerint ez rossz ötlet, a döntés putszerű és előkészítetlen.
Az MDF elnöksége javasolta Bokros Lajost a párt európai parlamenti listájának első helyére.
Az első intézkedés az.
Bokros Lajos 1995 márciusától a Horn kormány pénzügyminisztere volt. Róla nevezték el a költségvetést kiigazító gazdasági megszorító csomagot.
Egy olyan egyszerű tandíjat vezetünk be.
A csomag részeként leértékelték a forintot, szigorítottak a családi pótlék rendszerén, vámpótlékot vezettek be és növelték a fogyasztási adókat. A diákok az utcára vonultak, a kisgazdák is az MDF az alkotmánybírósághoz fordult az intézkedések ellen.
Mi biztosan nem így csinálnánk.
Áttekintés nélküli, koncepciótlan a döntés.
Az alkotmánybíróság végül megsemmisítette a családi pótlékról szóló rendeletet és több pénzügyi döntést is. A kiigazítást a nemzetközi intézmények és a befektetők üdvözölték, a Horn kormány viszont nagyot veszített népszerűségéből. Bokros Lajos alig egy évvel kinevezése után lemondott.
Bokros Lajos nem MSZP tag.
Dávid Ibolya szerint jelenleg a válságkezelés a legfontosabb, ehhez pedig a volt pénzügyminiszter ért a legjobban.
Az az államfelfogás, amelyet egyébként Bokros Lajos vallott, az az államfelfogás és az a gazdaságpolitika az elmúlt években, vagy az elmúlt évben is többször kimutathatóan és több azonosságot mutatott a Magyar Demokrata Fórum törekvéseivel.
Bokros Lajos jelölése a párton belül is vitákat váltott ki. Katona Kálmán képviselő szerint ez elhibázott, rossz üzenet, amiben az MDF belebukhat.
Értetlenül állok. Én tegnap még azt hittem, hogy rosszat álmodtam. Reggel egy viccnek gondoltam, de aztán hallottam elnök azt, hogy nem elég, hogy listavezető, hanem még ki is megy.
Bokros Lajos Ukrajnában van, nem lehetett elérni, így még nem tudni, hogy elvállalja-e a jelölést.
Az MT információ szerint az MSZP listavezetője Göncz Kinga külügyminiszter lesz az európai parlamenti választáson. Feljelentik a rendőrséget, a mentőket és a tűzoltókat is a tatárszentgyörgyi gyilkosság áldozatainak rokonai, amiért késve állapították meg, hogy gyilkosság történt. A miniszterelnök tájékoztatást kér az érintett tárcák, az egészségügyi, az önkormányzati és a rendészeti minisztériumok vezetőitől a tatárszentgyörgyön történtekről, és ezek alapján értékelik, hogy történt-e szakmai hiba. Gyurcsány Ferenc miután találkozott Bence József rendőrfőkapitánnyal és Draskovics Tibor rendészeti miniszterrel, azt mondta, bizalma töretlen az országos rendőrfőkapitányban.
Jó. Rokonok vezetik leégett házába Jakab Renátát. Az asszony először megy vissza azóta, hogy leégett az otthona, és az ismeretlen támadók vadászpuskával lelőtték élettársát és 4 éves fiát, 7 éves lányát pedig megsebesítették.
Valamit bedobtak azon az ablakon, és egy világra kapott az egész. Az élettársam kiszaladt abból a szobából, meg én is. Fölkapta 2 nagyobbik gyereket, és kiszaladt vele. Azt mondta, itt álltam, várjam meg, mindjárt visszajön értünk. De már akkor nem várt meg, akkor volt még egy durranás.
Az asszony rokonai feljelentik a mentőket, tűzoltókat és a rendőröket, amiért órákon át balesetként kezelték a történtet. A rendőrség belső vizsgálatot indított, a mentők szóvivője pedig azt mondta, hogy nem az ő dolguk a halál okának megállapítása.
A halál okának tisztázása nem a mentők feladata, ezt az ügyeletes orvosnak, illetve esetleg az igazságügyi orvos szakértőnek kell elvégeznie.
A miniszterelnök tájékoztatást kért az ügyről a rendészeti minisztertől és az országos rendőrfőkapitánytól. A megbeszélés után Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy a kormány 12 milliárd forintos többlettámogatást ad a rendőrségnek, emellett kezdeményezi a büntető törvénykönyv szigorítását. Tervezik az alkotmány módosítását is, hogy a szólásszabadságra hivatkozva ne lehessen megsérteni mások emberi jogait.
De az rajtunk múlik. hogy a szólás szabadságához értjük-e, hogy valaki büntetlenül vádolhassa, gyalázhassa Magyarország bármely társadalmi csoportját.
A Fidesz nem az alkotmányt módosítaná, hanem amerikai mintára szigorítaná a BTK-t. Az ellenzéki párt javaslata szerint az erőszakos bűncselekmények elkövetői a harmadik esetben a büntetési tétel kétszeresét kapnák.
40%-kal lennénk képesek a három csapás törvény bevezetése esetén az ismerté vált bűncselekmények számát visszaszorítani, különösképpen a személy elleni erőszak, az életellenes bűncselekmények, súlyos testi sértés, rablás esetén.
A rendőrség péntekre ígér tájékoztatást a tatárszentgyörgyi, veszprémi és a kiskunlacházi gyilkosságok ügyében folytatott nyomozásról.
Állandó rendőri védelmet kapott Mohácsi Viktória, SZDSZ-es európai parlamenti képviselő, akit életveszélyesen megfenyegettek. Mohácsi Viktóriának a román katér támadások miatti fellépése után küldtek naponta többször is életveszélyes fenyegetéseket, ezért kért rendőri védelmet. Megfenyegették a Fejér megyei cigány kisebbségi önkormányzat alelnökét, az Enyingi cigány önkormányzat képviselőjét, idősebb Rafael Jánost és családját is. Rafael fiát egy hete letartóztatták az Enyingi benzinkútnál történt csoportos garázdaság miatt. A család hétfőn kapott fenyegető levelet, amit a rendőrség még vizsgál. Nem lehetnek a válság miatti megszorítások áldozatai a kisebbségek, ebben állapodott meg a Magyar és a Szlovák Külügyi Bizottság Esztergomban. Mindkét testület azt kéri a saját kormányától, hogy ne vonjon el forrásokat a magyarországi szlovákoktól és a szlovákiai magyaroktól. A két bizottság ezen kívül csupán abban tudott megállapodni, hogy mostantól rendszeresen találkoznak, de a konkrét konfliktusokkal kapcsolatban nem közeledtek az álláspontok. Amerika nehéz időket él át, de erősebb lesz, mint valaha. Ez volt Barack Obama első kongresszusi beszédének fő üzenete. A hagyományok szerint az új elnök még nem mondhat évértékelő beszédet, csak politikai programját vázolhatja. Az amerikaiakat lelkesítette a beszéd. A CNN gyors felmérése szerint 85%-uk optimistább lett Obama beszéde után. A tőzsdét viszont kevésbé hatotta meg, eséssel nyitottak a New Yorki tőzsdemutatók. A befektetők szerint Obama kevés konkrétumot fogalmazott meg. President of the United States.
A hallgatóság ovációval és tapssal fogadta a végrehajtó hatalom fejét, aki 50 percet kopott arra, hogy a szenátorok, képviselők és díszvendégek előtt kifejtse politikai programját. That day of reckoning has arrived. Eljött a leszámolás napja, kezdte Obama, aki szerint fájdalmas döntések várnak Amerikára, ha le akarja küzdeni a válságot. My job, our job is to solve the problem. A beszédet sűrűn megszakította, hogy a hallgatóság felállva közbe tapsolt. Még az ellenzéket alkotó republikánusok, köztük John McCain szenátor, a vesztes elnökjelölt is, többször helyeseltek Obamának. The time to take charge of our future is here. Ideje kézbe vennünk a jövőnket, ideje bátran és bölcsen cselekedni, mondta az elnök, aki szerint a válság után Amerika erősebb lesz, mint valaha. Obama ezért több pénzt ígért az oktatás, az egészségügy és a megújuló energiák fejlesztésére, miközben bírálta a Bush kormány költséges háborús politikáját. A bizakodó beszéd nem hatott a New Yorki tőzsdére, ahol nyitás után estek az árfolyamok. A Wall Street-től nem messze pedig több ezer munkanélküli állt kilométeres sorban egyetlen állásbörz előtt. A gazdasági válság egyelőre csak súlyosbodik az Egyesült Államokban.
Lázadás tört ki a bangladesi határőrségnél. A határőrök magasabb béreket és jobb munkakörülményeket követelnek. Lövöldözés volt a fő hadiszállásukon, majd egy közeli bevásárlóközpontot is elfoglaltak. Legalább 5 meghaltak. A fellázadt bangladesi határőrök napközben beleegyeztek abba, hogy leteszik a fegyvert, miután a miniszterelnök valamennyiüknek amnestiát ajánlott.
A határőrség főhadiszállásánál dörögnek a lövések. A szemtanúk szerint reggel tört ki a tűzharc az épületben, többen aknarobbanásokat is hallottak. A határőrség ugyanis fellázadt és elfoglalta a tanácstermet, ahol éppen a tisztek tartottak megbeszélést. Túszokat is ejtettek. A határőrök magasabb béreket és jobb szolgálati körülményeket követeltek. Ezután tört ki a tűzharc az épületben. Nem sokkal később határőrök egy csoportja kirohant és elfoglalt egy közeli bevásárlóközpontot. Időközben az ország vezetése utasította a hadsereget, hogy verje le a lázadást. A katonák háztömbről háztömbre közelítenek a határőrökhöz. A kormány közleményben felszólította az zendülőket, hogy tegyék le a fegyvert, és térjenek vissza laktanyájukba. Az incidens egy nappal azután történt, hogy Sheikh Hasina Vazed újonnan megválasztott miniszterelnök felkereste a határőrök főhadiszállását, és beszédében felszólította a határőröket, hogy legyenek fegyelmezettebbek, és mindig készek az országhatárok megvédésére.
24 óra leforgása alatt háromszor is kitört a Chaitén vulkán Chilében. Az egyre erősödő aktivitás miatt újabb 150 embert kellett kitelepíteni a hegy lábánál fekvő, a vulkánnal azonos nevű városból. Alig egy évvel ezelőtt mindaz 5000 lakost elvitték a környékről, amikor 9000 évnyi szunnyadás után a vulkán májusban kitört. Akkor a hamu és a kitörést követő rengés miatti áradás elárasztotta a Chaitént. A tűzhányó azóta is aktív.
Az utolsó, a harmadik kitörés volt a legerősebb, és a vulkanológusok szerint a legfontosabb is. Mármint abból a szempontból, hogy eldöntsék, kell-e menekülni vagy sem. Chaiténből mindenkinek menni kell, mondja ez a férfi. Hozzátette, a fővárosi szakértő, aki idejött, azt mondta, hogy a vulkanikus anyag hamarosan eléri a várost, vagyis itt nem biztonságos. Santa Barbarába vagy El Amarillóba kell menniük. A felhívások ellenére 41-en nem hajlandóak elhagyni Chaitént, pedig jelenleg igen rossz a lehetséges forgatókönyv. A folyamatos esőzés miatt gyorsan a városra hullik a hamu, az esőtől pedig nagyobb az esélye, hogy a kráter beomoljon, akkor pedig a várost semmi sem menti meg a lávától.
Lövöldözés tört ki New Orleansban a híres Mardi Gras felvonuláson. A lövések pont akkor dörültek el, amikor a karneváli menet haladt. Egyelőre nem tudni, kik lövöldöztek. A rendőrség szerint összesen 7 sebesültek meg, köztük egy másfél éves kisgyerek. A Mardi Gras az egyik legnagyobb karneváli felvonulása a világon. Az eseményre évente több mint 1 millióan érkeznek New Orleansba. A népszerű hegedűművész Joshua Bell nyitja meg március 20-án az idei budapesti tavaszi fesztivált, amelyre a jegyek 78%-a már elkelt. A forint árfolyam változása miatt 50 millió forinttal nőtt a korábban lekötött fellépések költsége, ezért a szervezők ármérséklésre kérték a fellépőket, akik közül többen segítettek is. Így is le kellett azonban mondani a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét és a Szentpétervári Teát Licegyei egyik előadását.
Cool. Budapesti tavaszi fesztivál.
3 hét és indul a kulturális tavasz. Bár a válság miatt nehezebben állt össze, mint bármikor, de fel sem merült, hogy elmaradjon.
Borzasztó rossz üzenete lenne annak, hogyha ez nem történne meg olyan években, amikor a helyzet nem olyan, mint amit szeretnénk.
A főszerep idén is a klasszikus, komoly zenéjé lesz, de itt is várható meglepetés. Haydn Filemon és Baucis című operáját például a Vasút Történeti Parkban mutatják be, mert a rendező szerint az istenek lakomája olyan, mint egy vasúti utas ellátókocsi.
Szerintem a magyar közönségnek van egy elég jelentős szegmense, aki vevő az ilyesmire, és természetesen van egy csomó olyan ortodox konzervatív, aki prüszköl és elutasítja az ilyesmit, mert csak Bársonyban, Bíborban, Zsőjében, Páholyban.
Azért Páholyban is lehet majd érdekes dolgokat látni idén tavasszal Budapesten.
A Rimini protokoll az elmúlt években többször is meghökkentette már a világot. Hol egy szívműtétet, hol egy tévéhíradó friss tudósítását játszották el.
A Nemzeti Színházban most Marx tőkéje lesz sorom. Az előadásban például egy szerencsejátékos is beszél majd arról, hogy a több kilónyi elméleti gazdaságtan hogyan hat az életére. Az idei fesztivál tiszteletbeli vendége pedig Prága és a cseh kultúra lesz, Jerzy Menceltől a Kisvakondig.
Most pedig sporthírek következnek Szántó Dávidtól.
Köszönöm szépen. Alig 3 hete az utolsó pillanatban kapott góllal szenvedett vereséget a Győr női kézilabda csapata a Ferencváros otthonában. A címvédő a bajnokival ellentétben a Magyar Kupában már nem engedhetett meg magának hasonló botlást.
Görbics Anita keze már az első akciónál elsült, ezzel a találattal szerezte meg a vezetést a feketében játszó Győr a Népligetben. A Ferencváros csak az 5. percben dobta első gólját Berta Melindának köszönhetően. Az előny végig a vendégeknél volt, Pálinger pedig hozta szokásos jó formáját. A 22. percben már 7 gólos volt a különbség a két csapat között. A szünetre ez már 4 gólosra csökkent. A második félidőben a zöldfehérek elfáradtak, a győriek 10-zel is vezettek. A végeredmény Ferencváros Győr 28-36. Konkoly Csaba együttese elődöntős lett a Magyar Kupában.
A bajnokságban Fehérép Vác 32-19, a férfiaknál pedig Dunafer Komló 29-25. A 103-batta Szeged meccs viszont nem hazai győzelmet ígért. A Budapest Bank ligában 11. helyen álló sárgamezes Százhalombatta jó játékkal, 3 góllal 6-3-ra vezetett az első félidő közepén a tabellán második PIK Szeged ellen. Ezután a vendégek fokozták a tempót, és 10 perccel később már náluk volt az előny 12-6-ra. A szünetig Tarnavölgyi góljainak köszönhetően nem lett nagyobb a különbség, és a folytatásban is még jó darabig nem változott a helyzet. Az utolsó negyed órában viszont a teljes csapattal szereplő tiszapartiak a 6 gólig jutott Gionea és az 5 találatot szerző Zvizej vezetésével teljesen felőrölték a hazaiakat. Végül 11 góllal 29-18-ra nyertek a szegediek. Megvan Pöröskei Gábor utódja a Honvéd foci csapatánál. A hétfőn leváltott edző helyét a nemrég még a Diós Győrnél dolgozó Sisa Tibor veszi át.
Az új vezetőedző kinevezése 2010. június 30-áig szól Kispesten. Sisa Tibor egyébként 5 évvel ezelőtt az akkor még másodosztályú Honvéd másodedzője volt.
2 hónappal ezelőtt még a jövőt se láttam, azt se tudtam, hogy mi a jövő. Olyan elkeserítő helyzetben voltam, és most, hogy ide kerültem, az kisebb csodának tűnik. Ha nagyon bízok benne, hogy megfelelek az itteni elvárásoknak, nagyon igyekszem. Tudom azt, hogy a labdarúgó ki az érdem, bármi történik is. Én igyekszem a lehető legtöbbet segíteni majd neki.
A bajnokságban eddig 19 pontot gyűjtő Honvéd számára a nemzetközi kupa szereplés sem lehetetlen a klub tulajdonosa szerint. A csapat jelenleg a 12. a tabellán.
Mindenki tudja, mik a célkitűzések, Sisa Tibor is, én is. Abba az irányba szeretnénk elmenni. Jobban szeretnénk szerepelni, mint eddig. Jobban, mint múlt évben. Nem olyan jól, mint jövő évben. 100 éves jubileumot ünnepelünk, szeretnénk méltó megünnepelni.
Visszavághat a Sopron a Pécsért. A női kosárlabda Euróliga elődöntőjében a bajnok ugyanis éppen a másik magyar csapatot búcsúztató spanyol Salamancával találkozik majd. A női röplabda bajnokságban a Nyíregyházának még van esélye az alapszakasz elsőségre, ez azonban ma mindenképpen nyernie kellett a Gödöllő ellen.
A Gödöllő ezen a héten eddig nem a játékával, hanem az ellenkezésével váltott ki kiemelt figyelmet a röplabda berkein belül, hiszen a szerdán éppen Nyíregyházán vendégeskedő Teva bojkottálni akarja a bajnoki hajrá válogatott programok miatti átszervezését. A fehérmezesek lépése saját szempontjukból érthető, hisz az látszik, hogy a gödöllői szakmai stábnak még időre van szüksége, hogy a csapatba illesszék az új légiósokat, mert egyelőre velük sem megy. A Nyíregyháza ugyanis nagyon talán a Vártnál is nagyobb arányban nyert, tehát a nyírségiek újabb rangadójukat hozták a bajnokság második szakaszában. Nyíregyháza Gödöllő 3-0.
Eddig nem volt jellemző az északi fölény a libereci északi sívilágbajnokságra. A skandináv országoknak csak 3 aranyérmük volt a VB-n egészen máig. A szoros versenyben is, de bejött a papírforma. Az egyéni verseny 2 legjobbja, egyben a legjobb csapat is lett. Johan Csörstad és Ola Wiggen Hattestad egy nappal a sprint versenyben elért 2 győzelmünk után a 6x1,6 kilométeres váltóban is nyertek. A norvégok az első 4 kört követően még csak a 8. helyen álltak, de aztán remekül hajráztak és végül világbajnokok lettek a németeket és a finneket megelőzve. Jellemző a mezőny sűrűségére, hogy az első 6 helyezett között alig 4 másodperc volt a különbség. A nőknél viszont nagyon sima volt a verseny, a finnek jó 20 másodperces előnnyel győztek a svédek és az olaszok előtt. Az M1-en jelenleg zajlik közvetítésünk a Real Madrid Liverpool bajnokok ligája 8. döntőről, szóval az adás végén, ha tehetik, kapcsoljanak majd át.
Dávid, köszönöm szépen, most pedig időjárás jelentés következik Tóth Tamástól.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Az elmúlt napok változékony téli időjárása után ma sok felé szikrázóan napos idő volt, és jellemzően 5 fok körüli csúcshőmérsékleteket mértek, néhány helyet leszámítva. Azonban nem lesz hosszú életű ez a szikrázóan napos idő, ugyanis ha megnézzük műhold felvételünket, észak felől felhők közelednek térségünk fölé. Ez egy frontrendszerhez tartozik, amely jelenleg még a Brit-szigetek környezetében tartózkodik, de nagyon gyorsan közeledik Közép-Európa irányába. A melegfronti szakasza tőlünk északra vonul el, ám a hidegfronti része elér bennünket is, és majd csütörtökön, illetve pénteken át is vonul rajtunk. A frontrendszer előtt azonban nyugat felől egyre enyhébb léghullámok érkeznek fölénk, ahogy ezt mutatja a hőmérsékleti térképünk is. Holnap napközben Nyugat-Európába, ahol mellesleg anticiklon alakítja az időjárást, már tavaszias időre lehet számítani. Többfelé 10 fok fölött alakul a legmagasabb hőmérséklet, sőt, ha megnézik az Ibériai félsziget déli részén, holnap már 20 fok körüli legmagasabb hőmérsékletre lehet számítani. Nálunk ilyen enyhe idő nem lesz, sőt, az előttünk álló éjszaka kifejezetten hidegnek ígérkezik. Derült lesz általában az ég, emiatt különösen a hóval borított részeken nagyon gyorsan fog csökkenni a hőmérséklet az éjszaka első felében. Ott akár mínusz 10 fok alatti értékeket is lehet mérni, másút jellemzően mínusz 1 és mínusz 6 fok között lesz a hőmérséklet. Többfelé képződik köd, északkeleten pedig helyenként zúzmarás köd is. Az éjszaka második felében felhősödés kezdődik északi irányból, és ez holnap napközben tovább folytatódik. Holnap délutántól a Kárpát-medence északi északkeleti harmadán már csapadék kezdődik, amelynek halmazállapota vegyesnek ígérkezik. Magyarországon belül a Dunántúlon annak is főként az északi részén lehet csapadékra számítani, de itt mindenütt eső várható. Nyugaton, délnyugaton néhány órás napsütés még lesz a frontrendszer érkezése előtt, és itt bizony 7-8 fokot is mérhetnek kora délután. A Dunától keletre is holnap délutántól kezdődik csapadék, az északkeleti részeken jellemzően hó lesz, a Duna-Tisza közén pedig havas eső, hó, eső egyaránt előfordulhat. Itt is főként a déli területeken lehet még néhány órás napsütés. Péntekre aztán átvonul rajtunk a hidegfront, felszakadozik, csökken a felhőzet, és már csak futó záporok, illetve hózáporok lehetnek. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, vasárnapra azonban délnyugatira vált és le is gyengül, de ezzel a széllel bizony jó néhány fokkal enyhébb levegő áramlik fölénk, és mint látható, többfelé 10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, azaz a meteorológiai tavasz kezdetéhez az időjárás is alkalmazkodik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
3 darabra tört egy török utasszállító az amszterdami Schiphol reptéren, 9 utas meghalt, 180-an megsérültek. Bokros Lajost, a Horn kormány volt pénzügyminiszterét javasolta európai parlamenti lista vezetőjének az NDF. Egy nap alatt 3-szor is kitört a chilei Chaitén vulkán, eddig 150 ember telepítettek ki a környékről. Itt az M2-n hamarosan a tegnap elkezdett Detektív című amerikai krimi második és egyben befejező részét láthatják. Híreket pedig az M1-en az estében, kivételesen a szokásosnál egy órával később, 11 óra után.
Mert hogy most az M1-en zajlik a Real Madrid Liverpool meccs közvetítése, a Bajnokok Ligájából az állás 10 perc játék után 0-0. Ennek a meccsnek az összefoglalóját, valamint a többi meccs góljait is megnézhetik majd reggel 7 órakor a sporthírekben.
Most viszont köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra.
Szép estét, viszontlátásra.
Rejt. Önnek akár 1 millió forintot, de millióknak még ennél is többet. Tiszta haszon. Számlával milliókért.
Tartsanak velünk holnap reggel is. 5 óra 50 perctől a következő témákkal várjuk Önöket. Az Ecostat szerint több mint 100 000 ember veszítheti el állását. Bejó Pál. Vendégünk lesz Kis Péter kancelláriaminiszter. Radikálisak a Reformszövetség javaslatai. Gaskó István a Liga szakszervezet elnöke. Keresztűzben Hiller István oktatási miniszter. Obama beszéde. Romsics Gergely a külügyintézet munkatársa. Válság a turizmusban is. Róna Iván a Magyar Turizmus ZRT vezérigazgatója, és Balázs Árpád Siófok polgármestere.
Elnézést, elnézést, kilóg a hónagyszőrön.
Itt áll daraborót, én elrejtem.
Szeretném megköszönni.
Micsoda arcér.
Meg fog gyógyulni.
Beugró, pénteken este az M2-n.
Maga megölt egy tündér.
Versenyfutása halállal. Az életekért. Frederic Diefenthal főszereplésével. David Nolan. Március 6-ától az M2-n.
Ha kudarcot vallasz, a tieid közül hal meg egy.
Régi
Régebben gyakran kaptunk el betegségeket, amik az egész családon végigmentek. Amióta az immunot szedjük, jobban ellenállunk a fertőző betegségeknek, mint a nátha és az influenza.
A Multitaps Immunó a vitaminokon és ásványi anyagokon felül LGG probiotikumot tartalmaz. Az LGG segít a betegségek megelőzésében és bizonyítottan csökkenti a felső légúti fertőzések kialakulását. Multitaps Immunó, megelőzés és gyorsabb gyógyulás. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.